Tehát, hogy ha valamit csak úgy akarunk csinálni, azzal is lehet eredményeket elérni, de igazán jó eredményeket akkor lehet elérni, hogy ha nagyon jók vagyunk abban, amit nyújtani tudunk. Még a másik oldalról meg azzal kell küzdeni az értékesítőnek, hogy egyébként még a névjegykártyámat se vették el, mert egyszerűen magában a cégben nem bízik annyira a másik oldal, hiszen folyamatosan váltogatja az embereket. Tehát szerintem most nagyon fontos az, hogy tudjuk tartani a jó kollégáinkat.
Dulkai Miklossal beszélgettem arról, hogy ezen a nehezített 2022-es pályán hogyan és milyen stratégiával értékesíthetünk a legjobban. Miklósnak 20 év felsővezetői tapasztalata van bank, biztosító, multi, ám magyar KKV sales vezetőként is. Nagyon-nagyon sok jó gondolatot osztott meg velünk, így biztos vagyok bent, hogy te is tudsz valamit majd alkalmazni ezek közül.
Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.
Köszönöm szépen először, hogy itt lehetek, Kristóf, és köszöntök minden hallgatót. Remélem, hogy nem fogunk ezzel mindenkit untatni, mert azért 2022-ben is nagyon sok minden történt, ahhoz képest is, hogy még csak 4 hónap telt el az évből. De hogyha éppen arra vagytok kíváncsiak, vagy arról beszélünk, hogy mik szakadtak ránk, és valaki esetleg nem érezte a saját bőrén, akkor azért érdemes azért gyorsan végigfutnunk rajta, hogy a ki tudja hányadik világjárvány hullámon vagyunk túl. Sajnos kitört a szomszédban egy nagyon bonyolultnak tűnő és lehet, hogy sokáig eltartó háborús helyzet. Itt voltak a választások hatásai, itt van a felpörgő infláció, forint árfolyam nagyon durva ingadozása, és mindezt még megspékeli szerintem az ellátási ráncok bizonytalansága is, hogy a munkaerőpiacról ne is beszélgessünk, úgyhogy szerintem nagyon sok minden történik.
És tegyük hozzá, igen, hogy ezt a podcastet május 2-án vesszük föl, ugye még csak az 5. hónap legelején járunk, és ez a mondat olyan hosszú volt, hogy legalább 3-szor vettél levegőt közben, miközben felsoroltad, hogy mi történt.
És csak az év egy harmadán vagyunk túl, reméljük, hogy ennél egy kicsit egyszerűbb év kétharmad nézelénk.
Igen, pontosan. Nézzük meg, milyen kihívások vannak most ezek alapján, milyen kihívások érkeztek a sales csapatoknak általában, mik azok a problémák, amikkel szembe kell néznünk. Ha jól tudom, hogy hozzátok is nagyon gyakran fordulnak, ugye te egy tanácsadó céget vezetsz, nagyon gyakran fordulnak hozzátok is a következő kérdéssel, hogy segíts kiigazodni, merre tovább, mi lesz idén, hogyan dolgozzunk.
Annyi cég és annyi szektor, annyi féleképpen érzékelik ezt a lakadásnak. Megvan az az analógia, vagy megvan az az azonosság, hogy nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy nem olyan egyszerű mostanában, mint régen, mert teszem azt, felvettünk értékesítőket, és elkezdték hozni a számokat, és minden működött rendben. Ehhez képest most meg mondjuk ráfogjuk az elmúlt időszakban elég vastagon bent lévő világjárványra a dolgot, és azt mondjuk, hogy itt a járványos díj az nem annyira egyszerű, és hogy most hogy csináljuk. De én mégis azt mondom, és ez az érdekesebben, hogy nem az okokat kell keresni, nem ezek a külső okok vagy külső tényezők azok, amik miatt változtatnunk kell a sales megfogásán, hanem leginkább azt gondolom, hogy jobban kell csinálni a sales-t és struktúráltabban kell csinálni a sales-t, azért, hogy ezek a külső körülmények sokkal kezelhetőbbek legyenek. Szerintem erről majd sokat beszélünk, jó? Hogy elmondom, hogy miért gondolom.
Korábban is voltak változások, de tényleg most ezt 19, 20, 21, 22-ben egy kicsit felpörgött, és az értékesítőknek, meg úgy magának a csapatnak is úgy, ahogy te is mondod, minden körülmények között jól kell teljesíteni.
Gyakorlatilag a csapatnak mindig is jól kell teljesítenie. Nekem egyébként volt egy márciusi vezérigazgató konferenciás előadásom, és ebben nagyon érdekes dolgokat mutogattam az ott lévő ügyvezetőknek, vezérigazgatóknak. Egy 2021 évvégi statisztikát emelnék most ide, szerintem ez mindenkit érdekelni fog. Ez egy amerikai kimutatás, nem hiszem egyébként, hogy jelentősen más lenne a világ bármely részén ez a típusú eredmény, de hogy 2021-ben több 10 000 cégvezetőt megkérdezve arra jutott egy kutató, hogy az értékesítők 24,4%-a az, aki eléri az éves tervét. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik értékesítő éri el az éves tervét, a háromnegyedet pedig nem éri el. Na most nem tudom, hogy Kristóf, te ezzel hogy látod a piacon. Én amikor az elmúlt 20 évben egyébként embereket vezettem, és 1500-2000 ember biztos, hogy volt a kezeim között, azt kell, hogy mondjam, hogy nem emlékszem ennyire borús mutatókra. De azt gondolom az, hogy minden negyedik értékesítő írja a terveit, azt szerintem nagyon rosszul néz ki. És erre mondom egyébként igen, hogy önmagában már a vezetői szintről lévő stratégia kikommunikálása, a célok megfogalmazása, ez mind arról tud szólni, hogy vajon mi van az emberek fejében a másik oldalon. Nemes egyszerűséggel én nem hiszem, hogy elégedettnek kell lenni egy 93%-os eredménnyel, különösen akkor, ha tudunk abból csinálni 100-105-110-120%-ot is. Nagyon érdekes kommunikációk alakulnak ki, és bocsánat, még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez a silószerű működés a hazai piacra is nagyon jellemző. Vannak az értékesítők, akik beszélgetnek mondjuk egymással, vannak a vezetők, akik egy teljesen másik rendszerben beszélgetnek egymással. Hadd tegyem hozzá, hogy ott van a marketing, aki nagyon-nagyon sokszor nem beszélget az értékesítéssel vagy a vezetéssel, és akár még egy ügyfélszolgálatot vagy egy operatív részleget, ha hozzáteszünk bármelyik cégtől. Ez a sok-sok-sok siló, ez nem hatékony és nem működik jól. Én nagyon szoktam facilitálni az egymás közötti kommunikációt.
Miféle stratégiát kövessünk, vagy hogyan viselkedjünk? Tudom, hogy ez ágazatfüggő is nagyon gyakran, de mégis van esetleg valami tanácsod, amit itt idén 2022-ben jó lenne, hogyha figyelnénk, vagy követnénk?
Igen, hadd tegyek hozzá néhány gondolatot előzetesen, csak hogy jobban értsétek a gondolatmenetemet. Az alap sales fejlesztés az nálam úgy néz ki, hogy négy fő pilléren áll, és ennek az első legfontosabb, vagy induló pillére a stratégia. Tehát az első pillér a stratégia, a második pillér egyébként maga a szervezet, ami az értékesítők és a vezetők és a marketingesek és mindenkinek az összessége, valamint a köztük lévő interakcióknak az összessége. A harmadik pillér az operatív működés, ami arról szól, hogy az egyes bizonyos belső sales folyamatok, legyen ez akár az ajánlat kiadás, de legyen ez egy tárgyalásnak a végigvitele, hogyan néz ki. A negyedik az pedig meggyőződésem, hogy mindennek a napi, nagyon leegyszerűsíthető taktikai része, hogy gyakorlatilag mindezt a mindennapokban hogyan valósítjuk meg, és hogyan reszelünk rajta egy picit, hogy még hatékonyabban működjön.
Tehát akkor kezdjük felülről, stratégiával ma.
A stratégia kapcsán egyébként meggyőződésem, hogy nagyon sokan zsigerből csinálják egyébként elég jól, még a hazai KKV szektorban is. Viszont azért azt érdemes hozzátennem, hogy sales szempontból nagyon egyszerű kérdésekkel érdemes nyitni. Az első az alapvetően szerintem akárki meg is kövezhet, de az a vízió, amit ahova el akarunk jutni a cégünkkel. És hogyha nincsen meg az, hogy a következő egy, vagy három, vagy öt évben mekkora, milyen céget szeretnénk építeni, ami milyen típusú terméket vagy szolgáltást értékesít, és mit old meg az ügyfelek felé, akkor igazából azt szoktam mondani, hogy szinte kár tovább lépni, mert ez az első, amit ki kell munkálni.
Tehát ne azzal kezdjük, hogy pénzt szeretnénk keresni, és 50 millió forintot, hanem azért legyen mögötte egy célunk, legyen mögötte, ugye, amiért életre hívtuk magát a céget. Nem árt.
Én azt szoktam mondani, nem árt megtalálni azt, amiben jók vagyunk. Igen. Tehát, hogy ha valami csak úgy akarunk csinálni, azzal is lehet eredményeket elérni, de igazán jó eredményeket akkor lehet elérni, hogy ha nagyon jók vagyunk abban, amit nyújtani tudunk. És akkor itt jön az a nagyon fontos szó, amit kimondtam, mégpedig piac, mert hogy ezt valaki tőlünk meg fogja venni, valaki ezért pénzt fog fizetni, tehát kőkeményen adódik, hogy értenünk és ismerünk el a piacunkat. És ez egy olyan érdekes dolog, tudod, hogy rengeteg olyan cégvezetővel beszélgetek, aki azt mondja, hogy ő egy nagyon jó dolgot hozott létre, legyen ez termék vagy szolgáltatás, és akkor úgy árulja kifelé a piacra. Amikor pedig kettőt kérdezek a piacáról, hogy akkor itt pontosan milyen célközönséggel találkozik, mit old meg egyáltalán az ügyfél részére, ki és miért veszi meg a terméket, szolgáltatást, akkor úgy szokott menni sok esetben a fejvakarás, hogy hát ezt ugyannyira nem biztos, hogy tudjuk. Úgyhogy a stratégia után szerintem ez nagyon fontos, tehát hogy megvan az, hogy miben vagyunk jók, hogy ez egyébként kell a piacnak.
Tehát tipikus probléma, amikor ugye nem csináltunk egy piacfelmérést, vagy nem tudjuk szegmentálni a piacot, hogy kiknek is szólunk mi, csak kitaláltunk magunkban egy problémát, amiből magunkban kitaláltunk egy választ is, és erre lehet, hogy akár a piacnak nincs is szüksége, ez egy nagyon téves indulás, igen.
Így van. És akkor azt gondolom, hogy ha tovább megyünk, és még bírjátok, akkor az, hogy kinek és mit adunk el után, szerintem nagyon fontos ez a mit adunk el részben, hogy ez hogyan néz ki, mert nagyon sok esetben ez nem csak vagy azt látom, két véglet van, nagyon kevés dolgot akarunk a piacnak adni, egyet vagy kettőt, és akkor azt szeretnénk, hogy megvegyék, vagy nagyon sokat, tehát hogy csomó ügyfél is van, aki esetre 10-15-20 fél dolgot is szeretne jó minőségben értékesíteni, egyik sem működik szerintem igazán. És nagyon fontos ezt észre, logikával, struktúrával úgy becsomagolni, hogy a célközönségünk értse azt, hogy mivel foglalkozik a mi cégünk, és mit szeretne a piac felé vinni. Ha már stratégia, és akkor ugye csapatok, meg ebből indultunk ki, szerintem egy dolgot még hadd tegyek hozzá a stratégiához, miatt mindenkit véletekig utatok ezzel. Nagyon nem mindegy ma szerintem azt, hogy az eladásban van-e benne emberi hozzáadott érték. Ettől nevezem én szélesznek a szélszt, hogy van benne humán processz is. Mert ha van valamink, amit szétedvörcözünk, vagy Facebook hirdetésekkel jól megtolunk, és akkor jönnek be magától a webshopos vásárlók, és nincs senki, aki ezt értékesítse, úgy is lehet sikert elérni. De igazából a sales az szerintem ott kezdődik, amikor valaki ehhez hozzátesz valamit az ő oldaláról, és itt jön a kérdés megint csak stratégiában, hogy hány emberünk van, milyen csapatra oszlik, mi az ő feladatuk a teljes értékesítési folyamatban.
Mehetünk a kettesre, ami?
Ami a szervezeti összetettség, hogy kik is dolgoznak a cégünkben értékesítőként, és egyébként mindenféle kapcsolódó szerepkörként. Én egy dolgot szeretnék leszögezni már az elején szervezeti szempontból. A most 2022-ben ilyen sok változás mellett a legnagyobb érték, hogyha mi házon belül nem változunk, és ez azt jelenti, hogy legyen már egy fix csapat, akivel dolgozunk. Nagyon gyakori volt egyébként az én múltamban is, teszem hozzá akár a 10-es évek közepén, hogy ha akartunk egy kicsit tekerni a számokon, vettünk föl értékesítőket. Ha valaki nem működött, volt, hogy elküldtünk embereket, és próbáltuk lecserélni jobbakra, és azt gondolom, hogy most ez 2022-ben sokkal nehezebben működik így. Van egy olyan jó pofa történetem, a nem is olyan régen, néhány hónappal ezelőtt egy ügyfelemnél shadowingoltam egy értékesítőt, ugye ez azt jelenti, amikor kimegyek vele a tárgyalásra, és akkor megnézem, hogy ő hogyan csinálja magát a tárgyalást, és ezt követően a fejlesztés is elindul a háttérben, tehát megbeszéljük azt, hogy mi történt. És ott volt egy ilyen szituáció, hogy az értékesítő egyébként B2B-ben, tehát dolgozott, és felsővezetői tárgyalásról beszélünk, és azt mondta neki a felsővezető, amikor az értékesítő megérkezett, és át akarta adni a névjegyét, hogy hát köszönöm szépen, de ezt a névjegyet nem teszem el, mert az elmúlt 2 évben ön a harmadik, aki a területéről érkezik, és mutatkozik be nekem, hogyha majd fél év múlva is itt lesz, akkor köszönettel elteszem a névjegyet, addig egyelőre meghallgatom önt, és menjünk tovább.
Ez mennyire rossz, mert ugye mi értékesítők, igen, a jó értékesítők hosszú távú kapcsolatban gondolkodnak, és hogyha ő már fél évente cserélődik, akkor a vevő nem fog erre, a hosszú távú kapcsolatot nem fogja abszolút átérezni. Hát egy olyan embertől fogja inkább kérdezni, akit jobban ismer, és jobban megbízik benne, ilyenkor nincs nagyon bizalom.
Így van, így extrém nehéz jól teljesíteni, amikor mondjuk egy versenytárs cégtől már 3 vagy 5 éve ott van ugyanaz az értékesítő, és úgy tud kimenni a partnerhez, hogy van egy nagyon-nagyon jól felépített bizalmi viszony, míg a másik oldalról meg azzal kell küzdeni az értékesítőnek, hogy egyébként még a névjegykártyámat se vették el, mert egyszerűen magában a cégben nem bízik annyira a másik oldal, hiszen folyamatosan váltogatja az embereket. Tehát szerintem most nagyon fontos az, hogy tudjuk tartani a jó kollégáinkat. Ezzel nem csak azt értem, hogy képezni kell őket, mert nem vagyok híve annak, hogy ész nélkül küldjük őket tréningre, hanem sokkal inkább annak, hogy összedrótozni megint csak a teljes szervezeti működést, abból a szempontból is legyen egy jó belső motivációs rendszer, legyen egy nagyon-nagyon fontos és hasznos képzési terv a kollégák részére, hiszen szerintem különösen a legfrissebb generációkról elmondható, hogy akkor maradnak csak hosszabb távon egy helyen, hogyha látják és érzik azt, hogy tudnak fejlődni, mert a cég fektet beléjük. És anélkül, hogy egy adott kolléga, mindig azt szoktam mondani, hogy két dologhoz kell értenie egy értékesítőnek. Egyrészt a saját szakmájához, amiben dolgozik, és hogyha mondjuk nyomtatókkal foglalkozik, akkor a nyomtatókhoz kapcsolódó mindenféle tudást föl kell vennie, másrészt meg magához a saleshez kell értenie. És amikor értékesítő képzéséről beszélek, akkor ténylegesen azt gondolom, hogy egyszerre kell érteniük a szakmához, amit képviselnek, és egyszerre kell a sales területén is jónak lenniük.
Igen, nagyon jó, amit mondasz amúgy, de ez a HR problémája is, hogy ez az új generáció nagyon szeret munkahelyet váltani, és nagyon-nagyon fontos nekik az, nem csak az, hogy ugye érezzék, hogy fontosak, fejlődés is legyen benne, de nagyon, nagyon fontos, hogy a mindennapokban jól érezzék magukat, és ez a CS-be legyünk őszintén, mikor tervszámokat kell teljesíteni, nem mindig sikerül, ez is egy nagyon-nagyon nehéz megoldás ebben a témában.
Igen, ezért is indultunk abból, hogy kell egy jó stratégia, és a stratégiához nem mondtam, de a célszámok azok rettentő fontosak. Viszont amikor a célszámok megvannak, akkor ezeket meg az értékesítőknek ugye hát hozniuk kell, és hogyha eleve az értékesítő úgy érzi, hogy amit kiosztottak rá negyedéves vagy éves tervként, az teljesíthetetlen, akkor már a startpisztoly elővése pillanatában mindenki feladja. Úgyhogy kedves vezetők, akik hallgatjátok ezt, én nagyon bízom benne, hogy időt szántok rá, és nem ablakon kidobott pénznek tekintetek azt, hogy munkatársakkal leülni és érdemben átbeszélni akár a napi, a heti teljesítményeket, mert hogy ez aranyat ér.
És az sem árt, hogyha megkérdezitek, hogy mi van velük otthon, vagy hogy ment a foci, hogy van a foci csapatuk, mert ugyanúgy fontos, igen, ez is, igen, az emberi része is, és ettől is jobban fogják magukat érezni, ugye?
Azonnal kiderül ott is mindenki, hogy érzi magát, és hát ezt szoktam mondani az ilyen beszélgetések során, hogy azt is föl kell mérni egy vezetőnek, hogy mennyire nyúlhat éppen az ott helyzetben hozzá az emberéhez, mert hogyha nincs jó paszban, vagy éppen otthon, nem tudom, történt valami a kutyussal, akkor sokkal kevésbé lesz befogadó annak kapcsán, hogy neki mit kéne változtatni céges munkakörnyezetben.
Pontosan. Akkor mehetünk a harmadik lábadra, hogyha a másodikat már kibeszéltük,
ami az operáció és a belső folyamatok, hát itt meg aztán igen, tehát hogy...
Én jól érzem, bocsánat, én jól érzem, igen, hogy ez a kedvenc témát, tehát az osztályok közötti kommunikáció, a szoros együttműködés, én úgy éreztem eddig, hogy ez neked nagyon fontos, és ez egy nagyon központi téma nálad.
Hát mondhatjuk egyébként, nagyon nehezen tudnék különbséget tenni, mert a stratégia másik szerelmem szerintem ebből a szempontból. Operációs működés kapcsán azt érdemes látni, hogy egyszerűen, ahogy utaltam rá, minden arról szól, hogy az esélyeket növeljük, és bizony, hogyha a belső működésünk rendben van, ha tudja minden egyes kolléga, hogy mi történik az úgynevezett sales ciklus során, tudjuk, hogy hova kell nyúlni egy ajánlat kiküldés, akkor hogyan néz ki egy ajánlat, mit kell beleírnom, mit nem kell beleírnom, ki mikor felel a folyamatban. Egy visszakövetés mondjuk alapvetően házon belül hogyan néz ki. Sorolhatnám ezeket napestig, akkor sokkal egyszerűbb a működés. Nem fogunk egymásra mutogatni, hogy ha egyébként kiküldtük ajánlatot 2 héttel ezelőtt, és még senki nem hívta vissza az ügyfelet, meg hol tartunk. Úgyhogy szerintem ez mind nagyon fontos. Kis létszámú, tulajdonos által irányított cég esetén is azt szoktam mondani, hogy tessék, bevezeti CRM rendszert, mert Excel alapokon nem áll meg egyetlen cég sem. Nem, egyébként tényleg a taktikáról meg az a fontos, hogy ha rendben vagyunk ugye stratégia, szervezet és operatív folyamatok szintjén, szerintem ott jön az az érdekes dolog, hogy egyébként nekem van egy marketing kommunikációs szakirányú végzettségem is, tehát hogy ne csak ilyen nagyon kocka gyerek legyek, de hogy megvan az a rész egyébként, az a nagyon-nagyon szépsége, hogy hogyan lehet akár rövid távon is mégiscsak eredményeket csinálni, és itt jönnek ilyen elemek szerintem például, hogy milyen üzeneteket tudunk küldeni a piac felé, hogyan fogalmazunk meg egy olyan, legyen az egy írásos kommunikációt, amit kiküldünk a piacunk felé. Úgyhogy nagyjából szerintem ez egy nagyon fontos négyes, és kifejezetten a válság fölértékelte ezeket a szempontokat. Szerintem nem lehet jó sales-t csinálni csak az egyikből, csak a másikból. Édes kevés az, hogy elküldünk egy értékesítői csapatot mondjuk egy zárástechnikai tréningre, vagy éppen egy asszertív kommunikációsra, hogyha hazamennek és ugyanazokkal nem működő folyamatokkal találkoznak, vagy stratégiailag ugyanúgy 86 darab terméket akarnak egyszerre értékesíteni mindenkinek. Ez a másik kedvenc, amit szoktam mondani, ugye nem lehet mindenkinek eladni, amíg nem tudjuk pontosan, hogy ki a célcsoport, és hogy neki beszéltünk róla, mert fájdalompontja, addig elég nehezített terepen mozog a sales. Úgyhogy igen, bármilyen nehézség jön szembe, szerintem egy felkészült csapat odafigyel ezekre az alap sarokpontokra. Tehát a rutina, az egész sales javítás, az azt gondolom, hogy nagyon masszívan változás menedzsment feladat, mert egy régi berögzött rutint kell megváltoztatni az emberek fejében, és nagyon sok esetben ez fentről indul cégvezetői vagy tulajdonos irányból. Neki kell megértenie azt, hogy nem úgy működik. Pont ma volt egy nagyon aranyos telefonhívásom, ezt még hadosszam meg veletek, mert egy ügyfelem értékesítője azzal hívott föl, hogy a múlt heti egyeztetésünket követően mi összeszedtük 6 pontban azt, hogy miket kellene változtatni házon belül, és ez nem csak őt érinti, hanem a cég különböző folyamatait. És azt mondta nekem múlt héten, hogy hát ha beviszi ezt a cégvezetőjéhez, lehet, hogy nem fogja őt érdekelni, mert az úriember általában azt szokta mondani, hogy amit nem ő talál ki, az nem is jó.
Ajjajajajajaj.
Ugye? És ilyen érdekes ilyenkor a változás, igen, az pont erről szól, hogy ellenállunk mindenfajta változásnak, hiszen itt a 20. szél, én vezetem a cégemet, nekem nem mondja meg senki, hogy hogyan kérem máshogy vagy jobban csinálni. Na, ez a mai hívásom, ez pont arról szólt, hogy beszélgetett a kolléganő a cégvezetővel, és azt mondta, hogy te úristen, ezt kezdjük már ezt nézzük meg, hogy melyiknek mered, mert tök jó dolgok vannak benne. Nem önpromózni akartam, nehogy azt higgyetek, és bocsásod meg, hogyha ez így hangzott, hanem egyszerűen az, hogy a változás általában föntről indul. Nagyon sokszor alap jó gondolatok megvannak az értékesítőkben is, csak mondjuk nem találnak értőfülre menedzsment szinten. Úgyhogy nem győzöm hangsúlyozni a kommunikáció fontosságát.
És ez csak Magyarországon van olyan így, mert például, hogyha japánokat nézzük, ott a Kaizen bevitték most már idestóba szerintem 40 éve. Itt Magyarországon is nagyon sokan ugye átvették csak ezt, és az alulról, tipikusan egy alulról jövő valami, ami újításokat hoz. De jobban, többet tapasztalsz itt KKV-szektorban, de multinacionális szektorban is, tehát még mindig ennyire jellemző Magyarországon, hogy csak fölülről jöhet valami, ami jó és változást hoz?
Talán nagyon-nagyon hatványozottan elmondhat, hogy nálunk ez így van, igen, és kicsit kívülébb megyünk, akkor már nem annyira. Nekem van egy olyan berögződésem, hogy egyébként a rendszerváltó generációnak is köszönhető ez a történet. Azért 89-90 környéke után nagyon-nagyon sok cég alakult, és nagyon sok cégvezető mai napig vezeti a cégét.
2022-ben mit mondanál, hogyha mondjuk 4 mondatba összegezni kell, hogy mire figyeljenek a kis- és középvállalkozók, vagy középvezetők, vagy szélszvezetők? Van esetleg egy ilyen 2 megfogalmazott mondat magadban, amivel ezt tömören el tudjuk nekik mondani?
Én leginkább azt javasolnám, hogy ne a felszínen próbáljuk meg a pótmétereket csavargatni, mert az, hogyha egy picit belenyúlunk ide vagy oda, attól igazából nem fogjuk tudni megoldani a szituációt, amit meg szeretnénk oldani. És leginkább egy nagyon erős hátralépést javaslok, akár bevonva több kulcsembert az adott cégtől, akivel mondjuk egy egyetlen napra próbáljuk már meg elvonulni egy teljesen külső helyszínre, leülni, és fölvázolni azt egy nagyon egyszerű flipchartos megoldással, hogy miről is szól a stratégiánk, és a kollégák, a kulcsemberek többsége érti-e azt, hogy mondjuk 2022-ben, 23-ban ez a cég ez mit akar eladni, kinek, mennyit, milyen áron, stb. Ha ez megvan, akkor nézzük meg a 2. pontot, hogy ehhez van-e megfelelő szervezetünk. Tehát, hogy megvannak-e azok az emberek, azok a kulcsemberek, akik ezt meg fogják csinálni. Ők értik-e mondjuk a szakmájukat, egyébként ők hogyan működnek együtt, mennyit kommunikálnak, milyen ösztönző rendszer mentén dolgoznak, és stb. És nézzük meg mellette nagyon szorosan azt, hogy a belső folyamatainkat egyébként ugyanúgy értik-e a fő kulcsemberünk, vagy teljesen másképp gondolkodnak rajta. És hogyha ezt a 3 főegységet ezen az elvonulós meetingen kivesézzük, itt már egyébként nagyon sok esetben borul minden. Tehát, hogy hirtelen akkora megvilágosodások lesznek, hogy ezt öröm nézni, akkor utána szenteljünk annak még egy fél napot, hogy taktikailag hogyan lehet ezeket felturbozni, mert hogyha megvan ez a 3-as főegység, akkor utána rövid távon nagyon sokat lehet még ezekhez hozzátenni. Én így javaslom áttekinteni a működést annak érdekében, hogy 2022-ben még ha viszontagságos is az idő, tudjuk fejlődni.
Tehát lépjünk ki a napi dobozból, és a nagy egészet nézzük át, és azután menjünk vissza a dobozba, és egy kis, nem kellenek rögtön nagy változtatások, kezdjük kis változtatásokkal, azokat mindig értékeljük ki, hogy azok a változtatások mit hoztak, és az alapján, amit megbeszéltünk ezen a megbeszélésen, haladjunk szépen az felé. Ugye?
Nagyon jól mondod, de az agilisnak rettentő volt híve vagyok, tehát nincs olyan, hogy egyszerre felugrunk, nem tudom, 16 emeletet, hanem szépen lépésről lépésre, lépcsőfokról lépcsőfokra haladunk, és attól működik jól egy fejlesztés, egy belső csapat fejlődés, vagy egy stratégiai fejlesztés, hogy lépésről lépésre agilisan haladunk. Ha valami egyébként a 4. és 5. lépés között elmászik, akkor meg tudunk korrigálni.
Rendben. Köszönöm szépen. Nekem van 3 állandó kérdésem, ugye? Az első pedig arról szólt, te már mondjuk meséltél nekünk több történetet is, de most kérlek, meséld el a kedvenc sales sztoridat, a kedvenc sales történetedet. Mi lenne?
Igen, nagyon-nagyon sok ilyen van, mert ügyfelekkel, ugye én is a kollégáim kapcsán találkoztam. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy néha az embernek kell nagy levegőt venni, és egyszer csak megcsinálja a dolgot, jó? Tehát nem kell túl gondolni. És egy jó 6 vagy 7 évvel ezelőtt egy nagyobb országos kiskereskedelmi lánccal akartunk szerződést kötni az egyik partnerünkkel, vagy ahol éppen dolgoztam, és az értékesítőm sokadik nekifutása sem járt sikerrel, és azt mondta, hogy egyszerűen az ügyvezetőhöz már bejutott, de elhajtotta, és egyszer nem kíváncsi ránk. És olyan sokáig hallottam, vagy halogattuk már ezt a dolgot, hogy ott helyben azt mondom, hogy jó, figyelj, add a mobiltelefonszámát, hadd beszéljek vele. És már soha nem beszéltem az illetővel, ott helyben fölhívtam, szerintem érződött a hangomon, hogy én most nagyon el akarom érni azt, amit akarok. És egyszerűen talán 2 vagy 3 olyan mondatot mondtam az elején, semmi rosszat, jó, tehát hogy tényleg az ügyfél fejével gondolkodva igyekeztem átadni azt, hogy figyelj, kedves XY, neked ez tök jó lenne végre, hogyha erre pontot tennénk, mert nem zaklatnánk, hova tovább meg hosszú távon lehetne eredmény egyébként mind a két cég részére. Ugye emlékeim szerint egy-két napon belül megkötöttük a szerződést. Ezt azért akartam mondani, hogy nagyon sok esetben a CSS túl gondolja a dolgokat, és egyszerűen csak bele kell állni, és egy jó határozottságot kell adni a kommunikációnak, és nagyon sok minden át tud menni.
Rendben, köszönöm. A második kérdés az az, hogy mi a top 3 tulajdonság, amivel egy értékesítőnek rendelkezni kell, szerinted neked mi a top 3?
Nekem az első ehhez kapcsolódóan a reziliencia. Fura szó egyébként, lehet, hogy nagyon sokan nem használjuk, vagy nem ismerjük, de ez a reziliencia, ez pont azt jelenti, hogy ez a kitartás. Tehát, hogy amikor becsukják az ajtót, akkor bemászunk az ablakon. Hogyha 3 ügyfél ránk tette a telefont, a negyediket ugyanúgy fel tudom hívni, és hogyha mondjuk egy héten a második ajánlatomra is azt mondták az ügyfelek, hogy nem, attól még a harmadikat ugyanúgy fel fogom hívni, és visszakövetem, mert nem félek attól, hogy most ez rossz hetem van, és nem fog összejönni. Tehát a kitartás az szerintem rettentő fontos. Jó, mondok másodikat, ugye, mert 3-at kell mondanom?
Igen, a kettő számonál tartunk.
Szinte azért próbálok súlyozni, mert nekem egyébként 5-6 olyan van, amit egyébként nagyon szoktam figyelni. Én hadd mondjam el, hogy ez különösen B2B-ben igaz, ugye? Tehát akik most nem B2B-ben értékesítenek, hanem magánszemélyeknek, azt kevésbé tudják értelmezni. De az, hogy felsővezetői szinten is tudjon tárgyalni az értékesítő, azt szerintem rettentő fontos manapság. Nagyon-nagyon sok olyan kollégát látok és ismerek, akik egyébként baromi ügyesek, nagyon jók, de azért egy bizonyos pozíció fölött már illuk a száll a bátorság, és egyébként, ha megnézzük a telefonkönyvüket, akkor tele vannak közép- vagy alsó szintű pozíciókkal.
Itt mit érzel problémának? Tehát ők nem elég bátrak, azt mondtad. De más probléma is van, hogy nem beszélnek, vagy nem tárgyalnak felsővezetőkkel, vagy miért, mitől hőkölnek vissza, vagy nem tudnak velük kommunikálni, lehet, hogy ez is probléma.
Nagyon sok összetevője van, a CSS is legszívesebben komfortzónán belül mozog. És az a CSS, akinek egyébként a tárgyalásainak az nem felsővezetői szinten, hanem lejjebb valósulnak meg, ő ott érzi otthon magát, ott érzi jól magát, egyszerűen tanulni kell ezt a folyamatot, hogy följebb menjünk. A másik pedig az, hogy a felső vezetővel teljesen más kontextusban kell beszélgetni ugyanarról a problémáról, mert őket nem biztos, hogy azok érteklik, mint mondjuk egy alsó pozíciót, ők hosszú távban, üzletben, dinamikákban gondolkodnak. És ez tényleg olyan, mint hogyha először a feleségemmel beszélek valamiről, aztán meg mondjuk egy ügyvezető társammal beszélgetek valamiről, mind a kettővel ugyanazt a témát ki tudjuk boncolgatni, de teljesen más finomságokat kell említeni.
Értem.
A harmadik szerintem, hadd tegyem még ezt is hozzá, hogy nagyon sok esetben rendszerkritikám is van, mert nincsenek meg azok a jó üzenetek, azok a jó mondani valók, amiket a CSS-be tudnak vinni felső szintre, mert a háttér, a struktúra ezt nem teszi neki levetővé. Utalok erre megint csak, hogy nincsenek jól kitalált mondatok, termékek, árak, stb. És egyszerűen felsővezetői szintről hiányzik az alapmuníció, ami az értékesítőt megtámogatná.
Köszönöm, számomra ez teljesen érthető, remélem a hallgatóknak is, hogyha nem, akkor majd írjanak nekünk, és akkor majd megmagyarázzuk, hogy itt pontosan mire gondoltunk.
A harmadik szerintem az egy nagyon érdekes kompetencia. Én ezt azt gondolom, hogy leginkább úgy tudnám leírni, hogy az értékesítő az tudja szervezni az idejét, és tudjon érdemben előre mutatóan struktúrában gondolkozni. Nemes egyszerűséggel meg tudja határozni, hogy mikor kit fog lelátogatni, milyen ütemben és hogyan nyúl a portfóliójához. Ne vesszen el a menet közben, tudja, hogy mikor kit kell visszakövetnie. Tehát ez egy rettentő komplex önállóságot is feltételez, de nem önmagában az önállóság itt a kompetencia, hanem azt, hogy képes egy roadmap-et maga elé helyezni, és tudja, hogy mikor mi fog történni. Akár ügyfélszinten az egyes potenciálokkal, akár a teljes portfóliójával. Ez olyan érdekes, nekem nagyon sok olyan partnercéggel dolgozunk, ahol az értékesítőkön van mondjuk egy 3-400 darabszámú portfólió elem. És egyébként, amikor megkérdezgetjük őket, akkor látjuk, hogy a nagyon nagy részéről egyébként nincs tudásuk. Nagyon sokat azért látogattak az elmúlt negyed évben, mert mondjuk az volt kiosztva, hogy azt látogassák, de nincs mögötte az általuk belerakott akarás.
Értem, köszönöm. Most jön a harmadik állandó kérdésünk, ami az, hogy mi az a top 3 eszköz, vagy szokás, amit egy értékesítőnek használnia kell.
Hadd mondjak akkor kapásba egy olyat, ami szerintem rettentő fontos, az pedig tudni elmondani egy, maximum 2 mondatban azt, hogy miért jó a termékünk az ügyfélnek. Jó, tehát ez az egyik legfontosabb dolog szerintem minden értékesítőnél. hogyha ez 3-5 körmondat, vagy sok-sok hosszú-hosszú perc, az ügyfél már ledobta a láncot, és nem fog figyelni, és nagyon nagy esély van annak, hogy nem fog sikerülni.
Tehát
ez azért,
gyakoroljuk az elevator pitch-et, ugye?
Így van, elevator pitch, igen, pontosan. Szerintem ez egy nagyon fontos eszköze az értékesítőnek, és ha ez nincs meg, akkor tessék hazamenni, gyakorolni, kitalálni újra. A CRM-et nem tudom kihagyni, tehát ezt mondtam is neked, hogy elég struktúráltan gondolkozom, hogyha nincsen rendszer, és nincs a rendszer jól kezelve, akkor szerintem rettentő nehéz dolga van mindenkinek, de a CRM az nagyon sokszor egyébként akár egy, csúnyán mondom, egy Excel formájban ott van érhetőként, de hogyha az értékesítő ezt nem használja, nem viszi fel a tárgyalást, nem viszi fel, hogy mi történt, akkor szerintem rettentő nagy nehézsége van ebben. Úgyhogy legyen a célra a második. A harmadik szerintem, ami kincs, az pedig, hogy, és ez nagyon szorosan csatlakozik a CRM-hez, ez a next step, vagy a következő lépés, tömegesen marad ki szerintem, hogy az egyes ügyféllel, az egyes megvalósult aktivitásnak mi lesz a következő lépése. Lehet, hogy ez is egy rossz beidegződés itthon, nagyon sokszor azt látom, hogy ha megcsinálta az értékesítő az aktivitást, akkor kipipálja és örül és megy a következő ügyfelére, holott nagyon-nagyon kicsi munka lenne oda mellé vigyeszteni, akár rendszer szinten, hogy a terv az, hogy mondjuk 2 hét múlva az ügyfelet visszakövetem, vagy 3 hónap múlva ez meg ez történik vele, és a rendszer azért van, hogy segítse az értékesítőt, ne neki kelljen emlékeznie, hogy mikor, kivel mit akar csinálni, hanem egyszerűen szól a rendszer, hogy figyelj, ma azt akartad, hogy ezt az ügyfelet visszaköveted ezzel meg ezzel a dologgal.
Tehát ne csak rögzítsük be, hogy mi történt, hanem az, hogy mi és mikor fog történni a következő lépésben, így. Hogy a tölcsérbe tovább tudjunk haladni a potenciális vevővel vagy előfizetővel. Mivel foglalkoztok ti cégeddel pontosan?
Oké, köszönöm. A Phoenix-et Consulting a cég, amit létrehoztam, ez tanácsadás, és meglepő módon 100%-ban sales-hez kapcsolódó tanácsadás. És mi azzal foglalkozunk, hogy működővé teszünk sales csapatokat, és működővé teszünk olyan értékesítési célú üzleteket, amiket mondjuk a tulajdonos, a felső vezető, a megbízónk szeretne jobbá tenni. Ez nagyon sokszor nekünk ez arról szól, hogy akár stratégiát találunk ki, akár arról szól, hogy a meglévő csapat működését stabilizáljuk, és megmutatjuk azokat a pontokat, ahol érdemes fejleszteni. Egy eredője van ennek az egésznek, jobb és eredményesebb működés, mint amilyen tegnap volt. Én ezt azért találtam ki, és azért hoztuk létre, igazából a saját szívem és saját múltamból jön, mert ugye, ahogy mondtam nektek is, vagy neked is, 20 éven keresztül sales vezető voltam. Én azt találtam a piacon, hogy ha valami elakadásunk van, akkor azt vagy megoldom a csapattal, vagy nagyjából ennyi, tehát nem volt nagyon más megoldás, még tréningeket vehettem a piacon, és valahogy mindig is furcsálltam ezt, hogy miért nincsen olyan csapat a piacon, aki a sales-t segít rendbe rakni. Úgyhogy gondoltam, hogy legyen egy ilyen. Ennek nagyon az elején vagyunk, ezt ugye nyilván hozzá kell tennem, 3. éve működik a cégünk, de álmom egyrészt meg szándékom a következő évtizedekben ebből azért egy olyan, hadd mondjam így, országos szinten ismert csapatot csinálni, aki ebben nagyon nagy segítséget tud adni a partnereknek.
Köszönöm szépen, szurkolunk neked, és hogyha valaki ilyen problémával vagy ilyennel szeretné téged megkeresni, hol találhat téged meg? Hol a legjobb, hol keressen?
A cégnevem az eszméletlen bonyolult.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez azért így öngól volt, szerintem.
Aki a Phoenix-et Consultingot, de egyébként nyilván nem csak hazai piacra dolgozunk, viszont éppen ezért hoztam létre egy évvel ezelőtt a bond@salesbond.hu e-mail címet. Egy ügyfelem ragasztott rám, amikor volt egy nyakkendős képem, hogy teljesen James Bondos az a kép, úgyhogy én vagyok Bond, Sales Bond. És ezt talán szerintem bárki könnyen megjegyzi. Jó, a bond@salesbond.hu-n elértek.
Ez sokkal jobban ragadós, igen, mint a cég. Név, úgyhogy főleg Magyarországon, tehát Sales Bond.
Így van, köszönöm.
Rendben. Én is köszönöm szépen. Dulkai Miklós volt a mai vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm, és hogy itt lehettem. Remélem azért a sok-sok dolog, amit belekaptunk, azért így a végére sokaknak összeállt egy kerek egészé, mert még egyszer a legfontosabb üzenet, hogy akkor fogjuk átvészelni jól ezt a válságosdít és mindent, ami történik velünk, hogyha sokkal felkészültebben ától zégrendbe rakjuk a házon belül a szélszünket. Úgyhogy ennek ez az egész apropója.
Hogyha pedig nem volt tiszta, vagy valami részletre vagytok kíváncsiak, akkor nyugodtan írjatok nekünk, és akkor Miklóssal esetleg kivesézzük jobban azt a témát, azt a részét, és akkor megyünk tovább azzal, amire kíváncsiak vagytok.
Így van, ha visszahívsz, és kellek, akkor nagyon szívesen erről beszélgetünk még napestig, jó? Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Rendben, én is köszönöm szépen. Ez volt 2022 májusában az Üzleti Felfedező. Hogyha tetszett az adás, kövess minket LinkedIn-en, Facebookon, Spotify-on, vagy bárhol, ahol megtalálsz minket, és várd szeretettel a következő részt.
Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.